Az Úr legyen veletek. Nem is tudjátok, milyen jó érzés, amikor ennyi keresztény ember azt mondja neked, hogy és a te lelkeddel, akkor már az ember nem érzi magát egyedül. Tehát akkor Varga János vagyok, Verbita misszió szerzetes, és most vagyok itthon másodjára szabadságon. 3 évente kapunk 2 hónap szabadságot. És most az a megtiszteltetés ért engem, hogy megoszthatom veletek a megtérésem és a hivatásom történetét. Láttátok-e a Misszió című filmet? Jó, akkor ezt úgy most a végére tesszük, csak azért, hogy el tudjuk helyezni, hogy honnan indultam és hova jutottam. 68-ban születtem Egerben, februárban. Áprilisban megkereszteltek, és ezzel véget is ért a vallásos neveltetésem. 7 éves volt, amikor megtanultam olvasni, és a Spejzban, nálunk úgy hívják, hogy kamra, megtaláltam a nagymamám hittankönyvét, 927-es kiadás volt, azt hiszem. Elolvastam, és nagyon tetszett, de a történetek végére mindig oda volt írva, hogy tanúság. És akkor ott ilyen kis hozzáfűzés volt, ilyen picike kis szentbeszéd. Arra emlékszem, hogy az sose tetszett, azt nem olvastam el. De az Ószövetség és az Újszövetségi történetek azok tetszettek. Rögtön teológusnak éreztem magamat, és a nyugdíjas nagymamát elkezdtem faggatni különböző kérdésekkel, hogyha az Isten az égben van, akkor hogy lehet itt a földön a keresztre szegezve. Ez neki sok volt, akkor itt véget is ért a továbbképzésem. És evel el is felejtettem az egészet. Telt múlt az idő, 13 éves volt, amikor fölköltöztünk Budapestre, 18 éves volt, amikor leérettségiztem, katonaság, és 89 karácsonyáig nem is nagyon volt nekem istenes gondolatom, elvétve. És 89 karácsonya előtt tisztán emlékszem, mert akkor volt a romániai forradalom, és azért én már imádkoztam. Tehát lefekvés előtt volt egy ilyen gondolatom, hogy mintha valaki azt mondta volna, hogy ha el akarod érni a célodat, akkor imádkozz Istenhez. És mondtam magam, hogy jó, persze, de nem tudok imádkozni se a mi atyánkot, se üdvözlődni, semmit nem tudtam. De hát azért úgy emlékezetből, mitől összeszedtem egy fél litániára valót, és elaludtam. A másnap már katolikusként ébredtem. Boldog, fölszabadult emberként, és egy számítástechnikai cégnél dolgoztam, ahol emlékszem, hogy így időnként elkapott egy ilyen lendület, mint ahogy titeket most, és kimentem a mosdóba, letérdeltem a készszárító elé, és ott imádkoztam. És arra gondoltam, Istenem, csak nehogy valaki rám nyisson, mert valószínűleg ki fognak rúgni. Bálványi vádásért. És végül is az egyik kollégám felfedezte, hogy én vallásos lelkületű ember vagyok, és megtanította mi atyánkra. Hát ez nagyon boldoggá tett engem, és az üdvözlégyre. Aztán eszembe jutott, hogy hát a keresztények, a katolikusok különösen azok templomba is járnak. Hát mondom, akkor legyen, elmegyek templomba. Elmentem a Ferenciek terére, és hát most egy titkot mondok el, ez teljesen kívül esik az egyház tanításán, ezt nem szabad utánam csinálni, de én láttam, hogy mindenki sorba áll, és ott valamit kapnak. És a pap beszédéből kiderült, hogy hát az Krisztus teste, és mondta, hogy erről nem fogok lemaradni, olyan nincsen, nekem ez kell. És azt hiszem, hogy 22 éves voltam, amikor első áldozót csináltam magamból. Utána elmeséltem a kollégámnak, aki gyakorló vallásos volt, és mondta, hogy hát nem éppen a legkorrektebb, de nagyon valószínű, hogy a megtérés által már ugye a bűnbánaton átmentél, és az Úr megtisztította a lelkedet, mert különben nem tudnál hinni. És akkor megnyugodtam. 2 hét vagy 1 hónap múlva, nem emlékszem, de a szomszéd asszonyom, akinek pap és apáca gyermekei vannak, odajött hozzám, és mondja, hogy hát Jancsi, azt mondja, láttalak a Ferenciek terén a templomba. Fú, megijedtem, ú, mondom, most lebuktam. Mondja, hogy nincs-e kedved hittarra járni. Ó, dehogy van, mondom, hát 23 évesen, hogy ülök be én gyerekek közé? Nem, hát ez felnőtt, hittan kereső, hittan az ő fiának éppen most van egy megtérő, félben lévő mennyasszonya, menjek el velük. Hát féltem nemet mondani, jó, elmegyünk. Én azt hiszem, hogy 90-et vagy 91-et írhattunk, és a Szent Imre templomban kötöttem ki a feneketlen tónál, a Brückner Ákos atyánál, aki nagyon-nagyon kiváló lelkivezető, és ott lettem első áldozó 92-ben. Ott tényleg egy nagy fordulat volt az életemben, mert a régi barátok elmaradtak, új barátokra tettem szert. Ima csoportot alakítottunk Talita Kum néven, úgyhogy nagyon jól ment a hajó. Rögtön 2-3 hónap múlva egy hittanos barátom, hogy nincs-e kedved eljönni egy másik hittanra is. Hát mondom, miért ne? Akkor szerdán, itt csütörtökön ott, és úgy kerültem át az Ecseri útra, ugye ismerős a Lajos atya neve, a Kerényi Lajos, meglátott, jó, gyertek, csak gyertek, na mondom, akkor jó helyen vagyunk. Utána a Teréz anyáéknál kötöttünk ki, hétvégente oda jártunk mosogatni. Már is azon gondolkodtam, hogy hát milyen furcsa egy változás van az életemben, ennyit nem voltam templomban. És a Lajos atya 92 nyarán azt mondja nekem, hogy hát Jancsi, nincs kedved külföldön dolgozni? Mondom, hol? Hát Németországban, és mit? Hát konyhai mosogató, mosodai kisegítő munka. Hát mondom, németül nem tudok, külföldön még életemben nem jártam, mosni, főzni még annyira se. Hát akkor megyünk, hát miért ne? Hát hogyha, ha ennyi, jó, hát haba tortán, hogy akkor most rögtön egy hét múlva szerez egy másik kollégát, aki tud németül, nőtlen, nem iszik, nem dohányzik, hívő, keresztény, katolikus, és kint töltene veled egy évet. Hát mondom, persze, hát leakasztok mindjárt egyet a Spejszből, mert ott lógnak az ilyen fiatal emberek tömkelegével. Egy hét nem telt bele, és találtam ilyet. Ő lett az első keresztfiam. Ugyanis utólag kiderült, hogy nem katolikus volt az Isten adta, hanem unitárius. De ez ott derült ki odakint. Na jó. Beszéltünk egy jó baráttal, aki éppen Párizs felé tartott, 92. október 27-e, 28-e, erre emlékszem. Beültünk a kocsiba, 14 óra autózás után megérkeztünk Németország csücskébe a hármas határra, Hollandia, Belgium, Németország, Aachen város mellett 20 km egy Rödgen nevű kis faluban. Az utca fele Belgium, az utca másik oldala Németország. Jó, rendház, reggel 7-kor megérkezünk, kinyílik a rendház ajtaja, kijön egy reverendás fickó, és mond valamit németül. Hát mondom, Péter, mit mond ez? Hát azt mondja, ha jól hallom, azt mondja, hogy hurrá, megjöttek a magyar szakácsok. Hát elképzelhetitek, hogy megijedtem. Körbenézek, mondom, hol vannak? Az úr humoros. Tehát higgyétek el, hogy az Úr Jézus érti a viccet, meg tud is viccelődni, csak ember legyen, aki elviseli. De hát úgy csinálta, hogy már nincs visszaút. Hát nem tudtam egy szót se németül. Lényeg az, hogy 5 perc múlva egy 25 fős üzemi konyha vezetői lettünk. Szó sincs konyhai kisegítő munkáról. Ez inkább, hogy segíts magadon, ez Isten is megsegít alapon. 25 fő, tehát novíciusok 20 és 5 pap. A Krisztus légiósainak a novíciátusa. Egy nagyon színes társaság, 4-5-10 nyelven azonnal meg tudtál volna szólalni, hát magyarul pláne, hogy nem. Lényeg az, hogy reggeli után asztalleszedés, mosogatás, terítés, ebédfőzés, fölszolgálás, asztalleszedés, mosogatás, terítés, vacsorakészítés, fölszolgálás, leszedés, terítés. Tehát ezután a mosoda már azért nem fér bele, hála az égnek. Úgyhogy ez volt 92. szeptember vége, és 94. májusig, azt hiszem 94. május-júniusig voltam ott. A kollégák váltakoztak, én egy év után mondtam a novic mesternek, hogy hát én még szeretnék maradni egy évét, mert nagyon jól érzem magam. Tényleg azt mondhatom, hogy életem legboldogabb szakasza kezdődött ott el. Hát életemben nem voltam még olyan kiegyensúlyozott és nyugodt. Végül is ott kezdtem el azt hiszem napi áldozó lenni és rendszeresen gyónni. 94 áprilisa körül, ha jól emlékszem, nem tudom pontosan, volt egy olyan érzés bennem, olyan gondolat, nem tudom minek nevezem, hogy hát legyek pap. És mondtam magamból, hogy jó, de amint kimondtam, hogy jó, egy olyan vihar kerekedett a lelkemben, hogy nem tudtam még a nevemet se kimondani. Mondom, mi ez? Hát ez volt az első krízis az életemben, amit utána még nagyon sok követett és sokáig tartottak, de ez nagyon erős volt. És azt mondtam magamba, hogy Isten hív engem papnak, vagy ez az én fantáziám volt? Mert úgy képzeltem el, hát sokszor gondoltam rá, hogy hát majd jön egy jó kis gondolat, egy ilyen fénysugár föntről, tudod, mint Mária az angyali üzenet, hogy utána majd én a szívemben elgondolkodok rajta, és majd hát kéretem magam egy kicsit, aztán majd igent mondok. Hát tehogy szó nincs róla. A gonosz lélek azonnal mindent elkövetett, hogy hát szinte elmenjen az eszem, és hát elkezdtem rózsafüzéreket imádkozni, addig is imádkoztam, de akkor 2-3-4 naponta. Mondom, hátha egy kicsit leülepszik ez a fölkavart pocsolya. Nem történt ilyen. Viszont egy olyan hónap múlva a kápolnában térdeltem egyedül, és egy nagyon tiszta, kedves, barátságos, szeretetteljes hangot hallottam, ami azt mondta, hogy nem kell rögtön válaszolnod. Hú, hát mondom, ez jó. Csak egy valaki tudja, hogy én nekem most válaszolni kellene valamire, csak egy valaki tudja, hogy nem vagyok képes rá, és csak egy valaki tudja, hogy a lehető legnagyobb megkönnyebbülést az adja nekem, hogyha időt kapok, hogyha hagyjuk leülepedni a dolgokat. És mondtam, hogy hát akkor kérek egy évet. Puff, egy hónap múlva, egy-két hét múlva szerintem kirúgtak, haza kellett jönnöm Magyarországra, egy kis segédmunka erre-arra, aztán a Szent Imrébe kötöttem ki az Ákos atyánál, mint sekrestyés. És ott voltam, azt hiszem, hogy a jó 8-10 hónapot sekrestyésként. Hát mondhatom, szükséges volt a tapasztalat, tehát onnan nézve az oltár, ugye, az nagyon szép, és a papi élet, viszont a sekrestjéből nézve egy picit más. Ez egy komoly keresztút. Aki az életszentségre törekszik, annak javaslom, hogy ajánlja fel a szolgálatait a közeli plébánián a sekrestjében. Igen komoly tapasztalatokra fog szert tenni. És 95 decemberében kiutaztam Spanyolországba, Valenciába, ugyanennek a Krisztus légiósainak a rendházába, mert akkor még nem tudtam, hogy az Úr, amikor ad hivatást, egyfajta karizmát, akkor azt nézegetni kell, boncolgatni, hogy hát mégis hova, meg merre, mert hát az, hogy papnak hív az Úr, az nem azt jelenti, hogy a hozzád legközelebb eső rendbe kell belépni, vagy szemináriumban, nem el kell kezdeni kutatni, hát nem sértődik meg az Úr, sőt, ő akarja, hogy az ember kezdje el használni az akaratát, a fantáziáját és a lehetőségeit, kutassa, hogy mi van ő benne. Hát lényeg az, hogy 5 hónapot töltöttem el Spanyolországban, egy picit elkezdtem spanyolul tanulni, és hogy is mondjam, Valencia, ismerős, az a gyümölcslé. Na, ott volt az, hogy a kertész azt mondja nekem, hogy Juan, hát nem lehet napi 4 liter narancslevet meginni, de mondom, csak figyeld meg, lehet. Úgyhogy a vitamin szint az ott helyreállt. Hát 5 hónap ilyen narancslékúra után azért eléggé világossá vált, hogy nem ez az én utam. Nem is akartam én ott maradni, de hát mondom, ha az Úr ezt akarja, akkor itt vagyok. De hát jó, hát szakemberek ők is, és látják, hogy nem így van. Akkor hazajöttem, még utána 2 hét Németország, ott aztán végleg megpecsételődött a sorsó, hogy nem, hanem akkor menjek haza. Jó, hazajöttem, és gondolkodtam, most mit csináljak? Hát, 96 augusztusát írjuk, beadtam a jelentkezésemet Esztergombát, mondom, nincs más, akkor leszek egyházmegyés. Megint csak a Lajos atya hittanyán vagyunk, egy hittanos kolléga odajön hozzám, és azt mondja, hogy hallom, hogy pap akarsz lenni. Mondom, igen. És hova mész? Hát megyek Esztergomba. Á, ne, oda menj. Gyere Verbitának, legyél missziós. Mondom, mi az a Verbita? Hát szóval nem tudom, de itt az új emberben van egy hirdetés. Most olvastam két napja. Hát mondom, akkor jó, úgyhogy hirdetés lehettem Vervita. Elkértem a telefont, fölhívtam őket, kint Budatétényben volt, laktak egy családi házban. Kimentem oda, és két pap fogadott, az egyik éppen most jött vissza Pápuigineából egy-két éve, a másiknak pedig van ismerős volt a fizimiskája. Nézem, hát nem forogtam én túl sokat papi körökben, nem tudtam hova tenni, és mondom, csak nem, én Heves megyei, tehát Egerbe születtem, és egy Szihalom nevű faluban nőttem föl, és ezt a papot láttam a faluban. Ő volt a plébánosunk két évig, de hát én akkor már nem laktam ott. És mondom, hogy csak nem Szihalom, de azt mondja. Hát mondom, itt az ég jel, akkor nekem itt a helyem. Úgyhogy beadtam oda is a jelentkezésemet, és azt kértem az úrtól, hogy hát ha azt akarja, hogy Verbita legyek, akkor ne vegyenek föl Esztergomba. Azon a héten jött a válasz Esztergomból, hogy lát, lekéstem a határidőt, és azon a héten jött a válasz a Vervitákhoz, hogy fölvettek. Mindenhol lekéstem a határidőt, de hát ugye az úr döntött. Úgyhogy 96. szeptemberében én már Vervita szeminarista voltam, 8-ad magammal, akik közül sajnos nem maradt meg senki, csak egy, tehát akikkel együtt kezdtem, azok nem maradtak meg, aki tőlem egy évvel hamarabb jött, az igen, tehát ő lett az első szentelés a rendszerváltás után, én a második, és én vagyok az első, aki kikerült misszióba. Valahogy nem tudom mitől, ezt tényleg csak az tudná megmondani, aki ért hozzá, hogy miért neveznek engem 14 éves korom óta indiánnak. Tehát ha valaki nekem ezt megmondja, annak köszönetet mondok. Lényeg az, hogy engem mindig is vonzott Dél-Amerika. Valahol ott kezdődött a légiósok között, ahol megismerkedtem a mexikóiakkal, kolumbiaiakkal, hát tudjátok. És úgy tetszett a stílusuk, a mentalitásuk, és onnantól kezdve engem ez vonzott. És nálunk úgy van, hogy az örök fogadalom előtt meg kell írni a missziós kérelmet, és ott három missziós területet lehet bejelölni. És én bejelöltem Paraguayt, Argentinát és Kenyát. Kenyába is szerettem volna kimenni, mert annak idején nagy elefántvadász akartam lenni. Úgyhogy Argentina lett belőle, és 2002. szeptemberében örökfogadalom és diakonus szentelés, 2003. március 19. papszentelés, 2002. szeptemberétől 2003. augusztusig Zugligetben voltam ilyen félig meddig káplánszerűség, és mivel hogy a szüleim akkor már nem éltek, akkor ott az úr rendelt nekem egy pótmamát, aki jelen pillanatig mellettem van, és 2003. augusztus 19-én repültem, és 20-án már Buenos Airesben ünnepeltem az ottani magyarokkal a Szent István napi szentmisét. Két nap múlva, három nap múlva leküldtek Posadasba. Posadas az Misiones fővárosa. Nem tudom, mennyire van előttetek Argentina térképe, egy ilyen hosszú, háromszög alakú ország. Fölül érinti a baktérítőt, alul le a déli sarkig. 5000 kilométer hosszú, 39 millió lakosa van, 22 provinciából áll, egyenként akkorák, mint Magyarország, vagy majdnem akkorák, és fönt Brazília felé van neki egy ilyen kis csücske. Na, az Misiones. Ott játszódik a Misszió című film, és ott van a vízesés, az Iguaçu vízesés. Ennek a vízesésnek a közelében 50 kilométerre van az én kis falum, amit úgy hívnak, hogy Comandante Andresito. Egy indián szabadságharcosról nevezték el. Ott vagyok már 5 éve káplán. Ez egy igen-igen kis falu, és nagyon fiatal, 25 éves. Azért hozták létre, mert Brazíliából elkezdtek átszivárogni a telepesek, és földet foglaltak. Hát erre az argentin kormány rögtön felosztotta a határvidéket a saját argentin állampolgárságú telepesei között, és mivel hogy Argentínában ugye nagyrészt betelepült emigránsok vannak, ezért ezeknek ugye pap kell, akik hát nagyobb részük katolikus, és ez a kis falu, mondjuk úgy, hát nem is tudom, olyan mezővárosszerűség, hogy körül az ültetvények egy 50 kilométeres sugarú körben, és bent a faluban van a plébánia. És oda járnak be orvoshoz, rendőrség, posta, mit tudom, hát mindenféle ügyintézés. És tehát arrafelé a plébánia rendszer az úgy néz ki, hogy nem egy plébános és sok plébánia, hanem egy plébánia, egy plébános, lehetőleg egy káplánnal, és kápolnák. Tehát a falu körül egy 50 kilométeres sugarú körben 25 kápolna található. És 2004. decemberre óta az én feladatom volt járni a kápolnákat egy terepjáróval. Hát nem jutunk el minden hétvégén minden kápolnába, de egy vagy két szentmisét kapnak a kápolnák havonta. És ez volt idáig az én dolgom. Rengeteget autóztam, hát jó 1000 kilométert földúton havonta, és mellé még a plébánia területén ugye az intéznivalók. 2003. augusztus, 2004. december a köztes időt nyelvtanulással, inkulturációval töltöttem. Hát ennek egy nagyon fontos pontja volt, hogy 2004. májusában kikerültem Huhuy tartományba. Huhuy tartomány az az Andok alján található, úgy mondják, hogy Subandinas, és Bolívia, Chile, Argentina hármas határ. Hétfőtől péntekig nyelvórák, iskola, tanulás, és hétvégén plébánia. És rögtön az első hétvégén találkoztam ott két fiatallal, akik ott ebédeltek a plébánián, és azt mondták, hogy hát nincs kedvem meglátogatni őket, mert ők minden hétvégén ima összejövetel tartanak. Elmentem. Hát egy nagyon, nagyon jó kis karizmatikus csoportot találtam. Ők a Roca Viva nevet vették föl, az élő szikla. És a vezetőjük, egy hölgy, körülbelül olyan 2-3 hónap múlva kérdezi tőlem, hogy hát Padre Juan, mert ott így hívnak, hogy nincs-e neked véletlenül gyógyító karizmád? Hát akkor mondom magamba, mik vannak? Hát honnan veszed te ezt, hogy ilyet kérdezel tőlem? Ugyanis 96-ban Érden, a Karmelita templomban, az Antal atyánál voltunk, mint kispapok, és a mise után mondta, hogy na, álljatok ide föl a lépcsőre az oltár elé, és most ajánljátok föl magatokat a szűzanyának. Jó, megtettük. Mindenki az odajött, készföltétel, ima, és mondott valamit. Én hozzám is odajött, mondja, hogy hát, te megkaptad a testi-lelki gyógyítás karizmáját. Puff, végeztünk. Hát mondom magamban, jó, hát remélem, hogy majd lesz ennek valami nyoma is, vagy jele. De hát nem tapasztaltam semmit hosszú ideig. És Argentinában, Huhuyban, egy számomra teljesen ismeretlen hölgy, egy ima után azt mondja nekem, hogy hát neked ilyened van. Hát mondom, honnan veszed? Hát, hogy ő látott engem látomásban, és hogy én gyógyítok. Hát akkor elmondtam neki a történetet, és mondta, hogy hát akkor ők majd ezután ezért fognak imádkozni. És hát azóta is kapcsolatban vagyok velük. Tartottam ott is, és itt Magyarországon is ilyen gyógyító imákat. És hát igen, igen, elég sokszor az Úr meghallgatja ezt az imámat. Tehát a vízesésről csak annyit, hogy az a vízesés, amit a filmben láttatok, az ott van tőlünk 50 kilométerre. Robert De Niro már nincsen, ő elutazott. Az indiánok azóta megmosakodtak, már nincsenek kifestve, de még mindig ott vannak. Tőlem 15 kilométerre találhatóak egy kis faluban. A falut úgy hívják, hogy Caguipora, az ilyen szép erdőt jelent. És elég sokat látogattam őket, ágyakat csináltam nekik, nagy buzgó misszionárius lévén. Aztán mire rájöttem, hogy nincs szükségük ágyra. Nagyon szeretnek a földön aludni. De hát azért elfogadták az ágyat, kaptam érte cserébe ilyen kis faragott állatkákat, rózsafüzéreket. De hát ahogy sűrűsödött a munkám a plébánián, úgy egyre kevesebb időm jutott rájuk. Aztán amikor mostanában kérdezik, hogy hát igen, ott a misszióban az indiánokkal, milyen nyelven beszélnek az indiányaid? Hát mondom, németül meg lengyelül. Ugyanis a dédapjuk, a nagyapjuk az ugye Európából vándorolt ki. Tehát a faluban a bevándorlók leszármazottai laknak, és az indiánok külön. Hát egyébként Argentinában 52 indián törzset tartanak nyilván. Emellett vannak a kreolok, akik ugye hát a konkisztádorok és az őslakosok leszármazottai, de hát ők már ugye tőzsgyökeres argentinok, és hát a fehér lakosság, akikből szintén sok millió van. És akkor szívesen válaszolok kérdésekre, hogyha van. A gyógyítás karizmájáról? Hát én csak azt tudom mondani, hogy rengeteg, majdnem minden attól függ, hogy akiért imádkozom, vagy imádkozunk, hogyan fogadja. Itt az ima kezdetekor valaki mondta a mikrofonba, hogy nyissuk ki a szívünket, ugye? Hát ezt tudom mondani. Nemrégen beszélgettem, hát együtt voltam egy híres gyógyítóval, akit úgy hívnak, hogy Dario Betancourt. Nem tudom, hallottátok-e a nevét. Hát ő Dél-Amerikában, Amerikában olyan, mint annak idején itt volt Emiliano Tardif. Ő vele koncelebráltam és beszélgettem, és ő mondta nekem, hogy hát tulajdonképpen magával a papszenteléssel az ember már ezt a karizmát megkapja, de viszont meg kell tanítani a híveket arra, hogy például minden szentmisén, amikor beülsz a sorba, anélkül, hogy a szentmisét celebráló pap erre ajánlaná fel a szentmisét, vagy kérné, te kérheted az Úrtól a gyógyulásodat. És ha te ebben a szándékkal jössz a misére, és a szentálozás pillanatában direktben ezt kéred az Úrtól, akkor meggyógyít téged. Nem tudom, emlékeztek-e biztos arra az evangéliumi részletre, hogy Jézus gyalogolt a tömegben, egyáltalán nem volt neki gyógyító szándék abban a pillanatban, de a vérfolyásos asszony avval a szándékkal ment oda, és avval az intenció, hogy ha csak megérintem, meggyógyít, olyan szilárdan hitte, hogy meggyógyult. Jó, hát az Úr Jézus azonnal tudta, hogy miről van szó, de akármelyik csodánál megfigyelhetjük, hogy mindig az Úr Jézusnak szüksége van a te nyitott szívedre és a te hitedre. Természetes, hogy a hatást elősegíti az, hogyha például direktben erre a célra jön mindenki. Teszem azt, meghirdetünk egy gyógyító szentmisét, akkor mindenki avval a szándékkal jön ide, ezt kérjük az Úrtól, ezért imádkozunk, és hogyha a celebráló papnak direktben ez a karizmája, akkor még könnyebb a dolog. De ne felejtsük el, hogy az Úr Jézussal mindig személyes kapcsolatot kell ápolni. Tehát a te hited, az a te történeted, én és Jézus, ennyi. És a többiek csak ezután. Ezt azért mondom így, mert hát ez az én megtérésem története, valójában az én hivatásom története. Jézus és én és Jézus, ez nem egoizmus. Tudjátok, hogy ő maga mondta egy jelenésben, hogy ha te lennél egyedül a földön egy bűnös ember, te érted, megtestesülök. Tehát az Úr Jézussal mindig egy ilyen én-te viszonyt kell ápolnunk és építenünk. Akár kérés, akár dicsőítés, akármi más. Mert ez a te személyes történeted, és ez a te személyes növekedésed a hitben, a reményben és a szeretetben. Mi sem természetesebb, hogy az Úr Jézusnak alapvető törekvése az, hogy meggyógyítson téged. Tehát az Úrnak nem jelent örömet, sántikáló, szerencsétlen, több sebből vérző gyermekeit szemlélni, mint ahogy egy apának és anyának sem, az az álma, hogy jaj, de jó lesz, ha majd az én gyerekem egy méteres korában megáll a növésben, és nem fog tudni se írni, se olvasni. Na hát, senki nem álmodik erről, ugye? Csak beteg emberek. Tehát az Úrnak az az akarata, hogy növekedjünk, és ehhez elengedhetetlenül szüksége van a te testi-lelki egészségedre, de különösen a lelkire. Tehát gyógyulást bármikor, bármilyen mennyiségben, bármilyen formában kérhettek, és kérjétek is. Akkor kérje. Lehet kérni. Tehát, hogyha úgy érzed, hogy nem kaptad meg, de szeretnéd megkapni, akkor kérjed. Kérjetek és adnak nektek. Ha alkalmas vagy rá, megkapod. Ha az Úrnak ez az akarata, megkapod. De bárkinek a gyógyulásáért imádkozhatsz. semmi kivetni valót nem látok benne. Tehát olyan ember evangelizációjára gondolsz, aki még nem hallott Jézusról. Hát nagyon könnyű evangelizálni. Tehát, hogy is mondjam, a legnehezebb dolgom a katolikusokkal van. Tehát az olyan családban fölnőttek, akik egy gyermekkoruk óta hittanra járatnak, és első áldozó és bérmálkozó, hát ezek borzalmasan nehéz megtéríteni őket. Komolyan mondom, akármelyik pogányt könnyebben megtérítek, mint egy született katolikust. Ugyanis nekem megtérésem után teljesen természetes volt a megtérésről beszélni. Hát hogy, és oda mentem egy ehhez hasonló összejövetelen egy egyetemista fiúhoz, aki ugyanígy, mint a Zsolt, itt állt szembe, és mikrofon, és beszélt, és osztotta az észt. Bocsánat. Nem így. Csak azért mondom, mert utólag kiderült. Oda mentem hozzá, ne ijedj meg, ő is Zsolt, és mondom, Zsolt, hát mikor tértél meg, mert olyan jól adod elő. És ott megfagyott a levegő. Mi az, hogy mikor tértem meg? Hát én katolikus vagyok. És hogy ez a kérdés, ez sértő. És hogy én is megijedtem. És vigyázzatok, mert a gonosz lélek kihasználja a tapasztalatlanságot. Most, manapság ez egy általános trükkje a gonosznak, hogy nehogy már te megsérts engem. Tehát nagyon vigyázz, légy tapintatos, és nem szabad, és hű, és ha. Tudjátok, hogy mi lesz akkor, amikor tapintatosan evangelizálunk? Semmi. Az ég egy adta a világon semmi. Hát képzeld el, hogy az Úr Jézus találkozik avval a megszállottal, aki összetöri a saját bilincseit, és azt mondja, hogy hát ne haragudj, ha esetleg meg nem sértelek, akkor talán, de tényleg, hát hogyha most lennél szíves, és távoznál ebből az emberből, el tudjátok képzelni, hogy az Úr így győzi le a gonoszt? Na hát ez bohóckodás. Tapintatosan nem lehet evangelizálni. És amikor pogánnyal, bocsánat a kifejezésért, nem úgy, tehát hitetlennel beszél az ember, akkor erővel. És akkor, amikor igazi, megtért emberrel találkozol, de még látod, hogy bőven van mit növekednie, na ott lehet tapintatosnak lenni, mert már azért tudja, hogy miről beszélsz. Nem kell tényleg a lelkébe gázolni. De viszont az evangéliumot csak erővel, sehogy máshogy. Ha teljesen hatástalan. És kérd a Szent Lelket. Kérjed, mert nem tudod, hogy... Hát ez olyan, mint amikor tudod, elmegy az orvoshoz valaki, és az orvos elkezdi nyomogatni, tapogatni, hogy hol fájnak, és az egyik pontnál ordít egy hatalmasat. Vagy mint a fogorvos. Hát muszáj földeríteni azt a pontját a lelkének, hogy hol fáj, hol van begyulladva, mert különben nem fogod tudni meggyógyítani. Egyébként egy baráti válveregetéssel lehet gyógyítani. Egy jó viccel lehet gyógyítani, hogyha jó időben jön. Sőt, tudjátok, hogy egy igazi atyai pofonnal is lehet, mert az a életet lehet menteni. Tehát amikor így fölhorkan a páciens, és elkezd kígyót, békát kiabálni rád, akkor tudjad, hogy semmi bűnt, semmi bajt nem követtél el, egyszerűen csak ráléptél a tyúk szemére, de viszont ez a hivatásunk, és ez rengeteg erő kell. Ezért van az, hogy amikor kérdezték kispapok, hogy hát első, másod, vagy harmad, vagy negyed évben kezdjünk el pasztorálni. Hát ne kezdjél el, majd akkor fölszenteltek, amikor megvan a szentségi támogatás hozzá, mert az Úr Jézus mondta, hogy majd ha erőtölt el a magasságból akkor. Azelőtt ne, mert megroppan a gerinced. Nagyon sokan veszítették el így a hivatásukat, vagy pedig a hitüket, mert hirtelen sokat akartak emelni. A megtérésemmel egy időben tért meg a kollégám, de ő hídgyülekezetes lett. 3 hónap múlva jött reklamálni nálam, hogy mutasd a gyümölcseidet, mutasd! Hát mondom, elment a józan eszed? 3 hónap után milyen gyümölcsöket akarsz te fölmutatni? Persze, 2-3 év múlva teljesen megcsömörlött, és azóta nem akar hallani semmiről és senkiről a hit kérdésében. Hát persze, azonnal, hát ilyen nincsen. évek, hosszú évek munkája, tényleg amíg az embert az Úr teljesen fölkészíti a szolgálatra, és akkor döbben rá az ember szentelés után, néhány évvel, hát például én most 7 évvel a szentelés után vagyok ott, hogy én most merném azt mondani az Úrnak, hogy talán most már diakonussá felszentelhetne. Most miután már tudom, hogy miről van szó. De viszont, hát képtelenség, ugye, mert a tapasztalat csak a gyakorlat által jön, gyakorolni pedig csak akkor lehet, ha felszentelnek, úgyhogy hát egyszerűen be kell ugrani, vagy az Úr Jézus behajint a mély vízbe, és akkor tessék lubickolni, megkapálózni. De viszont, hogyha te ilyen indítatást érzel, akkor kérd az Úrtól a Szent Lelket, megadja neked. De hangsúlyozom, hogy sok esetben nagy dumásnak kell lenni. Én velem rengeteg baj volt kiskoromban, mindig beszéltem. Engem állandóan le kellett állítani, hogy fog már be a szád. Hát nem megy, azt nem lehet megváltoztatni a karaktert, csak az irányt lehet, hogy na most akkor beszélj az Úr Jézusról. Jó, hát örülök neki, hogy hagytok beszélni. Amen.